Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Vásári Tamás emlékére ad koncertet Érdi Tamás a Zeneházában. A Zongora Hangolódás című programsorozat keretében február 18-án este a zenetörténet néhány legnagyobb lángelméjének szerzeményeit tűzi műsorra a koncertteremben. Érdi Tamás Prima Primissima és Lisztdíjas zongora művész 1979-ben született Budapesten. Zenei érdeklődésére hamar felfigyeltek. Fő mentorai Kocsis Zoltán és Vásári Tamás voltak, akiket tucatnyi nagy sikerű közös koncertet is adott. Mozart, Chopin, Schubert, Liszt, Bartók és Beethoven lemezei a Hungaroton gondozásában jelentek meg. Fellépéseit a Carnegie Hall, a Barbican Center és a Lincoln Center hallgatóságával együtt immár 28 ország publikuma élvezte. Most február 18-án este Claude Debussy rövid, de annál tartalmasabb karakter darabja a Boldog Sziget, valamint a Bergamask Suite után két magyar remekmű, Bartók Béla improvizációi és Kodály Zoltán marosszéki táncai hangzik el a Zeneházában, amelyre mindenkit várnak, aki igazán kifinomult, érzékeny és elmélyült zongorajátékra vágyik.
Fesztivál.
Sátántangó, krimi és margó díjasok közeleg az 5. Holt Szezon kortárs irodalmi fesztivál. Az irodalmi programok mellett kiállítások és zenei események is szerepelnek a kínálatban, amit február 20-a és 22-e között rendeznek meg Veszprémben, a belváros több pontján. Az eseményen idén Kemény Lili, Tóth Marcsi és Viski András személyében három margó díjas alkotó érkezik a fesztiválra. A háromnapos rendezvényen továbbá Tóth Krisztina Szeleknek fordít, Simon Márton Hideg pizza, Vecsei H. Miklós Közel lenni, Priger Zsolt pedig Egy évem Szerb Antallal című kötetét mutatja majd be. A Csikász galériában Szilágyi László festőművész 60 című kiállításán Ladányi István és Szilágyi Zoé tart tárlatvezetést. A rendezvény zenei programjában punk, hip-hop és alternatív együttesek is fellépnek. A fesztivál részeként rendezik meg a 4. Magyar Krimi Fesztivált. Minden évben egy központi téma köré szerveződnek a programok, idén a döglött akták hívószó alatt vizsgálják a krimi különböző arcait. A valós bűnesetektől a klasszikus hagyományokon át, egészen az önreflexív műfaji játékokig. A Holt Szezon záró programjaként Tar Béla életművére emlékezve és Kraszna Horkai László irodalmi Nobel-díja előtt tisztelegve levetítik a Sátántangó című filmet.
Kiállítás.
Tárgyakat és emlékeket gyűjt a Keszthelyi Balatoni Múzeum, ahol júniusban Balatoni Retro címmel nyílik kiállítás, szabadtéri autós bemutatóval kiegészülve. Décsei Sándor a múzeum igazgatója úgy fogalmazott, az év legnagyobb dobásának szánják a retro emlékeket bemutató tárlatot, amely június közepétől látogatható majd. Közösségi kiállításként nem csak tárgyakat, fotókat és más emlékeket várnak, de az ezekhez kapcsolódó történeteket is gyűjtik, mert egy jól elmesélt történet esetenként többet jelent, mint egy levéltári dokumentum. Németh Péter a kiállítás kurátora felidézte, hogy évek óta szerveznek kisebb-nagyobb közösségi tárlatokat, amelyek révén nagy számban érkeztek olyan kiállítási tárgyak, amelyek nem csak a múzeumi gyűjteményt gyarapították, de később tudományos kutatások alapjait is szolgálhatják. A Balatoni Retro címet viselő kiállítást is hasonló módon tervezik megvalósítani, ezért május végéig várnak az 1960-as évektől egészen a 90-es évekig tartó időszakból tárgyakat, képeket és minden más emléket, amit bemutathatnak. A kiállítás felidézi majd a strand életet, a vendéglátóhelyeket, a diszkókat, de terveik szerint az akkori korszakból a keleti blokk járműveit is kiállítják majd a múzeum kertben. Ehhez kapcsolódva a néhai kert és autós mozikat is megidézik majd a korszak filmjeinek szabadtéri vetítésével. A korabeli zenei élethez kapcsolódó a magnókat, kazettákat, CD-ket, vagy plakátokat, belépőjegyeket, újságokat és ruhákat is várnak. A felajánlásokat május 31-éig várják, akárcsak a kiállítás csak nem egy éves időtartamára, de csak úgy tudnak emlékeket fogadni, ha azokat a felajánlóik előzetesen egyeztetik a múzeummal.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Meggyújtom, eloltom, meggyújtom, eloltom. Megoltalmazom, elragadom. Néhány sor a Quimby Magam Adom című számából, ami Kulcsár Noémit is inspirálta egy Quimby hangulatú előadás létrehozására. A kortárs táncelőadás valamelyest visszanyúl a Quimby rajongóinak lelki közösségéhez, lelki emlékeihez, közös tapasztalataikhoz, az életről, a mindennapokról. A Kulcsár Noémi Tellabor legújabb előadásának bemutatója február 19-én csütörtökön este lesz a Nemzeti Táncszínházban 7:30-tól. A részletekről Kulcsár Noémivel beszélgettem. A Nemzeti Táncszínházban mutatjátok be a Magam Adom című előadást, ami nem véletlenül egy Quimby slágernek a címével megegyezik, és hát a leírásotokban ezt igazából el is árulja az előadás önmagáról, hogy a Quimby korszak hőseit és antihőseit mutatja be. Kezdjük azzal szerintem, hogy pontosan mi is ez a Quimby korszak, mit érthetünk ez alatt, milyen fajta hősökről kell itt beszélni.
Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ugye az én 20-as, 10-es éveimnek az emlékeiből, vagy egyáltalán ennek a generációnak, mint az én generációmnak a felnövés története, illetve a zenei változások, az élethez való hozzáállás, vagyis tulajdonképpen egy fiatal, mire fölnő, ugyanazokat éli meg most is, mint akkor, amikor mi voltunk fiatalok. Tehát én valahogy ezeket a kérdéseket tettem föl magamba, és hát érdekel is nyilván, hogy tanítok is fiatalokat, szóval, hogy ez így elkezdett érdekelni, hogy vajon az én fölnövés történetem mennyire azonos a maival. És egy nagyon egyszerű dramaturgiával, azaz egy fiatal fiúnak az életét próbálom így a zenén keresztül felépíteni, egyszerű szerelmi történettel, illetve a közösséghez, az élethez, a munkához, a reményekhez, a kilátástalansághoz, vagy a kilátások elé hogyan tud alkalmazkodni, tehát hogy a kilátások milyenek számára most, milyenek voltak akkor, amikor én voltam ebben a korszakomban. Szóval, hogy ezek a kérdések vannak itt tánc nyelvén egy kicsit megfogalmazva, illetve nagyon erős szövete az előadásnak még a vizuál, ami egy tulajdonképpen egy a vizuál technika mellett azért számos film, illetve archívanyag is megjelenik az előadásban, szóval ez egy ilyen komplex élményt fog
nyitni. Megjelenik-e a szerelem?
A szerelem? Hát a szerelem találkozik az ember, biztos mindenkivel előfordult, hogy találkozott egy koncerten, valakivel meglátott valakit, és az beleégett a retinájába, és azt kergeti, azt az ideát, összeismerkedett vele, akár még hirtelen fellángoló szerelem is volt, és aztán valamilyen úton módon ez az ember egyszer csak eltűnik, és az egész életében valahogy ezt az űrt próbálja pótolni, ezt próbálja keresni, egy ideát keres, vagy egy konkrét zenét keres. Tehát ezeket így, mint szerelmet is próbáltam a darabba megfogalmazni. Tehát keresi ezt a lányt, keresi, és nem találja meg. De nem azt szeretném előre vetíteni, hogy mi lesz a vége, persze, de keres, a keresés, és itt metaforikusan értjük a szerelmet is. Tehát nem csak maga a szerelem, hanem hogy mit is keresünk mi a világban, mit is akarunk.
Ez örökké foglalkoztatja, azt hiszem, az embereket. Ez egy megoldatlan kérdés. Visszatérve a címadó dalhoz, ugye a Megadom Igen. magam kicsit egy ilyen elfogadó elengedést sejtett, hogyha szigorúan a dal szöveget nézzük, egyfajta ilyen elengedés, beleengedése az embereknek maguknak egy bizonyos Igen. helyzetbe. Egy ilyen jellegű feladás, elfogadás, élmény megjelenik az előadásban egyébként?
Megjelenik, igen. Igen, mert hogy az ember a végén, magát, ha nem találja, akkor megadja magát, vagy ha nem úgy sikerül, beletörődik, ugye. Tehát ugye elindulunk abból a lendületből, hogy mit akarunk, beleállunk, tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, és akkor a végén egy megalkuvások sora zárja ugye ezt a törekvésünket. Tehát biztos, igen, van benne egy ilyen szál is abszolút. De természetesen keserédes, tehát azért hozzám hűen azért megjelennek a groteszk szálak is, illetve azért tudjuk, hogy a Quimbynek is a dalaiban, a szövegeiben igencsak groteszkül fogalmaznak, tehát azért tehát nem egy mélabús előadásra kell számítani, hanem egy nagyon tartalmas, több érzékre ható előadást szeretnék készíteni.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Élet a szalonnán túl. Vannak olyanok, akik váltig állítják, hogy a disznóvágás nem csak hazai szokás. Több mint 1000 éve űzik számos más európai országban is. Noha ez minden bizonnyal így van, mi inkább továbbra is magyar hagyományként szeretünk rá tekinteni. A disznótor alkalmával evidenciának számított, hogy az állat minden részét feldolgozták. Nem csupán közösségi élmény volt, bár annak sem utolsó, hanem nagyon is tudatos élelmiszergazdálkodás. A disznóvágás egyik legelsőként feldolgozott része a vér volt, nem véletlenül. Rendkívül romlandó alapanyagról van szó, ezért a vágást követően szinte azonnali felhasználást igényelt. A hagymás vér és a véres hurka tipikusan a tor reggeli, kora délelőtti fogásai közé tartozott. A vér íze önmagában visszafogott. Fűszerezéssel azonban karakteres, mégis kiegyensúlyozott fogás készíthető belőle. Ennek ellenére néhány vidéki konyhában és kísérletező étteremben újra megjelent, mint a hagyományos ízek egyik izgalmas képviselője. A sertés füle és nyelve első gondolatra talán kevésbé tűnik vonzó alapanyagnak, gasztronómiai értékük azonban elsősorban az állagokban rejlik. A sertés pofája a disznó egyik legsokoldalúbb része. Kiváló alapanyag, erős, intenzív ízvilágú, kiváló textúrájú hús. Pörköltnek is remek, de konfitálva, pirítva, sütve vagy akár rietnek is szenzációs a pofahús. Vidéken ezeknek a részeknek kifejezetten presztízsük volt. A jól elkészített disznósajt vagy abált fej nem csak ügyességet, hanem tapasztalatot is igényelt. Belsőségek, amikért érdemes hosszabb útra is autóba pattanni. A tüdő, a gyomor és a máj azon alapanyagok közé tartoznak, amelyek feldolgozása pontos időzítést és rutint igényelt, de cserébe karakteres, tápláló fogások születtek belőlük. A hangsúly itt is a frissességen és a tudáson volt, nem a bonyolult technológián. Az országban több olyan étterem is van, amelyet kifejezetten a pacalért látogatnak a vendégek. A mediterrán jellegű toszkán pacal például egy elképesztően ízletes fogás. Fedezzük fel újra a disznó értékes részeit. Vidéki járásaink során egyre több helyen találkozhatunk ezekkel a fogásokkal, amelyek sok étlapon már állandó tételnek számítanak. Bizony egy messze földön híres pármai pacalért, vagy mangalica pofáért akár az ország másik szegletébe is érdemes elutazni. Ám ha ennél is többre vágyunk, olyan helyeket is találunk, ahol csapatépítő disznóvágás keretében testközelből is végigkísérhetjük ezt az izgalmas folyamatot.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
2022. novemberében új weboldal bukkant fel az interneten, az egyszerű szövegdobozból álló ChatGPT. Emberibben kommunikált egy átlagos ügyintézőnél, és sokszor hatékonyabb volt egy Google keresésnél. Ekkor kezdtük érzékelni, hogy milyen korszakalkotó áttörés zajlott a színfalak mögött a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Ám ekkor még nem is sejtettük, hogy milyen hatást gyakorol mindannyiunk életére, és hogy mi vár ránk, ha egy kiforratlan és részrehajlóan működő technológiát a profit reményében különböző iparágak, sőt az oktatás és a média területén is használni kezdenek. Padmé Olson, a Bloomberg technológiai újságírója szerteágazó kapcsolatainak köszönhetően exkluzív információkra épülő könyvében betekintést nyújt a mesterséges intelligencia térhódításának történetébe, valamint a ChatGPT és más forradalmi technológiák alakulásába. Bemutatja a két zseniális elme és két startup, Demis Hassabis, a DeepMind agytröstje, és Sam Altman, az OpenAI vezetője folyamatos vetélkedését,
akik a mindenható szuperintelligens számítógépek fejlesztése során már-már vallás alapítóként léptek színre. Kiderül, hogy bár induláskor mindketten az emberiség javára akarták fordítani a technológiát, egy-egy páratlanul nagyhatalmú mamut cég befolyása alá kerülve, milyen veszélyes versenyfutásba kezdtek azért, hogy az ő platformjuk határozhassa meg a világ jövőjét. Ugye nem kérdés, hogy ez a könyv kell nekünk. Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével beszélgetünk most, az ő cége támogatásával jelent ugyanis meg a Booklab kiadó gondozásában magyarul ez a nagyon fontos kötet. Kezdjük azzal, hogy mit tart ő igazán eredetinek ebben a könyvben?
Nem nagyon olvasok ebben a témában. Szakmai konferenciák vagy sajtómegjelenés, azon kívül eddig nem nagyon olvastam erről a kérdésről. Igazából meg is lepett, hogy ez milyen régi sztori. Nem csak 22-ben kezdődött igazából, amikor ugye az egész boom megtörtént, hanem volt egy ilyen helyzet, hogy 2018-ban már szerelmesek voltak a chatbotban, már 5 millióan a világon. Én meg azt sem tudtam, hogy ilyen létezik a Földön, tehát nem olvastam más könyveket, amihez tudnám hasonlítani, és ilyen szempontból egyet rengeteg újdonságot hozott számomra, hogy ez nem csak egy ChatGPT-ről, nem csak egy Altmanról szól, vagy nem két cégről szól, hanem ez sokkal szélesebb körű az egész sztori. Nagyon sokban rávilágít az amerikai működési modellre, kontra amúgy európai modell, ugye a két cég működése az tükrözi egy kicsikét a kontinensek különböző emberi és üzleti hozzáállását, tehát nagyon sokat belelát, miközben vissza is igazolja, hogy úgy működik, ahogy kicsit úgy gondoltam, vagy ahogy gondoljuk.
Mi volt az ő erősségük?
Hassabis ugye egy kutató, tudós típusú mérnök. Altman meg igazából abszolút ez a, én úgy mondom, hogy sales ember, de az nem a kereskedőt jelenti magyarra fordítva, hanem egy cégvezetőnek jó salesnek kell lennie, a glút megtalálni a csapatok között, a célokat, illetve a piaci befektetőkkel, ügyfelekkel úgy tárgyalni, hogy ez egy win-win legyen, meggyőzni őket arról, hogy a te utad az az ő útjuk. De ezt egy pozitív meggyőzéssel, és nem egy agresszív bármilyen módszert annál. Tehát nekem az Altman típus az abszolút ez a szélszes jellegű, míg a Hassabis az a kutató mérnök, aki Nobel-díjra vágyik, ugye úgy akar első lenni, hogy megmentse a világot, neki ez a célja igazából, hogy a világ megmentése a fő cél, és abszolút kutató szemlélettel, ugye ők eléggé titkosan tartották a módszertanjaikat is, hogy direkt azért, hogy erre tudjanak dedikálni, és ne legyen egy konkurenciaépítés. Tehát ugye ez a kettő között a fő különbség, és látszik, hogy picit talán a CSS vonal volt a nyertesebb, vagy aki hamarabb tudott lépni, míg a kutató típusú mindig kicsit lemarad. Nekem erről az jut eszembe, hogy én fiatal koromban a legjobb telefonokat a Siemens gyártotta, nagyjából, meg a Nokia, és hogy mind a kettő, hogy eltűnt, amikor jött egy Apple, és azt mondta, hogy nem az 1.0-as verzióval fogok kijönni, hanem a 0.5-tel, és majd az ügyfeleken vagy a vásárlókon leteszelem, és majd rajtuk keresztül eljutok az 1.0-ig. És hogy ez a modell, ez most jó vagy rossz, de sikeresebb, mint az a módszer, amikor, hogy akkor lépek ki a piacra, amikor ez már 100%-os vagy 110%-os, és én olyan eléged az vagyok vele.
Igen, Altman kockáztatott, sokszor sokat kockáztatott, és bukott is, vagy kudarcok is érték szép számmal, és hogy startupokkal kezdett foglalkozni.
Hát az Altman egyértelműen, igen, a Hassabis ugye, ő meg játékfejlesztő zseni volt, tehát ő onnan szerzett tőkét arra, hogy tovább menjen ő ebbe a világba, ő a kutatásból vette a pénzét, az Altman meg ugye abszolút ez a startup építész, ő maga startupokat csinált, ott ugye bekerült egy inkubátor programba, amit a végén ő vitt tovább. Tehát ilyen szempontból ő abszolút egy üzleti jellegű, a másik pedig egy kutató. Ő maga szerzett erőforrást. És a végén igazából az a sors fintora, hogy a Hassabis ugye nem ott bukja el, hogy ő rosszabb, vagy ő nincs elől, hanem egy rossz partnert választ a Google személyébe, aki visszafogja a piacra lépést. Tehát igazából ott nem elbukta, de mindenképpen nem maradt önmagához képest, mert valószínűleg ez egy csalódás volt, hogy nem ő hozta ki azt a módszertant, azokat a termékeket először, amiket ők már megcsináltak, majd hogy nem.
Zseninek hívja a szerző mindkettőjüket. Jókor voltak jó helyen, fölismerték a lehetőségeket, de miben volt a géniuszok?
Hassabis egyértelműen ő egy nagyon nagy tudású, intelligens kutató. Ez biztos, hogy megállja a helyét. Úgy a könyv az maga nem tér ki annyira arra, hogy az Altmannak azon kívül, hogy egy ilyen összekötő, csapatépítő, jó meggyőző vezető volt, azon kívül hogy azért azt nem tudjuk meg, hogy ő maga kódolta vagy érte hozzá, én ezt a részét neki nem ismerem, de abban mindenképpen zseni volt, hogy ugye egy már majd, hogy nem lefutott mesterséges intelligencia piacon, meggyőzött kollégákat, hogy kevesebb pénzért, de hozzá csatlakozzanak, és így alapítottunk az OpenAI-t. Tehát szerintem abban volt ő zseni, hogy a cég összefogása, a célokat, az erőforrásokat megszerezve felépítette a céget. Ő ebbe volt szerintem zseni, és nem feltétlenül a mesterséges intelligenciának a fejlesztésében. Nekem nagyon érdekes volt még, hogy az OpenAI 750 fő, a DeepMind az 400 fő, az alapvetően milyen kis cégek teremtették meg ezt az új technológiát, a világunk úgymond egy nagyon komoly befolyásolására képes rendszert. Tehát nagyon kevés ember, és nagyon gyorsan. Ez hihetetlen. De az is látszik, hogy ez így működik jól.
Mit gondoltak ők a mesterséges intelligenciáról? Mi volt a céljuk?
Hát a Hasabis ugye meg akarta menteni a világot általánosságban, tehát jobbá szebbé tenni, és ezért akarta titkolni a technológiát, hogy ez mások ne férhessenek hozzá. Altman inkább a jólétet akarta megoldani, tehát egy olyan megoldást kifejleszteni, ami garantálja mindenki jólétét. Az egy kicsit más. Tehát az emberiség megmérése az, hogy jólét, az egy egyik tényleg ilyen szélszes, a másik meg ez a kutató. Tehát ilyen szempontból más volt a hozzáállás, de mondjuk magában a fejlesztés vagy a cég működtetésében nem feltétlenül látom a különbséget, mert mind a kettő úgymond egy elég, hogy mondjam, soha nem megvalósuló cél. Tehát az a fontos, hogy minden nap törekedjünk rá, de soha nem lesz az, hogy megoldódott, meg elértük.
És a végére még néhány fontos mondat a könyvből. Amikor a technológiai iparban tevékenykedők nem olyan régen megpróbálták elképzelni, mihez kezdene egy elszabadult szuperintelligencia, önmaguk vágyait vetítették ki, amikor egy olyan világot vázoltak, ahol az egyes vállalkozásokból megállíthatatlan globális mamut vállalatok lettek. A közelmúlt legnagyobb átalakulásokat hozó technológiáját olyan embereknek köszönhetjük, akik vakok voltak a munkájuk valóságra gyakorolt mellékhatásaira, és nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy óriási pénzeket akasszanak le. A valódi veszélyt tehát nem is igazán maga a mesterséges intelligencia jelenti, hanem a technológiát működtető emberek mozgatórugói. Világuralom, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és az egész világunkat átformáló versengés. Pármi Olson könyvéről beszélgettünk Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével. Az ő támogatásukkal jelent meg ugyanis a könyv a BookLab kiadó gondozásában magyarul.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.